Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Az élet egy nagy csoda, vallja mindmáig őszinte, gyermeki hittel, pokoljárását követően is, mert fénynek értéket ad a sötét. Csapatjátéktól a szólóestekig vezető útján emberileg is, szakmailag is sokat gazdagodott, adott és kapott. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem a 80. életévében járó Bálint Márta, Kossuth és Magyar Örökség díjas színművésznő, a monodráma és a versmondás nagyasszonya. Valósággal színésznek született. Valóban gyerekkori álmom teljesült be azzal, hogy színész lettem. Egész zsenge gyerekkoromtól engem a színház valósággal beszippantott, és a mai napig kitölti az életemet. Édesanyám mesélt arról, hogy az ő papucsában és pongyolájában illegettem-billegettem magam a tükör előtt, és valóságos színházat játszottam, és szavaltam az anyám tyúkját, és kijelentettem kislányként, hogy én színésznő leszek. A szüleim ezt nagyon ellenezték, de azt mondom, hogy ők is hozzájárultak behez, mert az akkori híres Székely Színházban, ami a Kultúrpalotában működött akkor, Marosvásárhelyen, nekik bérletük volt. És oda bennünket a nővéremmel mindig minden előadásra elvittek. Beültünk a szokásos páholyunkba, és most is látom, hogy ez a súlyos vörös függöny szétnyílt, és egy ilyen hűvös levegő áradt a nézők fele. És megéreztem azt a, akkor én szagnak mondtam, azt a furcsa, jellegzetes, igazi színházi illatot. Az fantasztikus, semmivel sem összetéveszthető a masszíz, naftalin és egyebek, és magamban megfogalmazódott, hogy én ezt a rejtélyes, különleges világot nagyon-nagyon szerettem, és én itt akarok kiteljesedni. Ettől az elhatározásomtól én valóban nem tágítottam, egyszer szektem meg, fagylaltos akartam lenni egy nyáron, mert hát nagyon szerettem az édességeket.
Nem látszik.
Köszönöm, szerettem. És a szüleim akkor nagyon mosolyogva bólogattak, boldogabbak lettek volna, hogyha inkább az, mint színész, nagyon ellenezték.
A pálya miatt ellenezték, vagy pedig azért, mert tudták, hogy Ceausescu Romániájában magyar színésznőként még annyira sem lehet könnyű boldogulni, nem mint fagylaltosként?
Nem tudom, szerintem is. Bár édesanyám magyar szakos tanárnő volt, édesapám, ő nem tanárember volt, de azt mondom, hogy édesapámtól örököltem, azt mondhatom, a tehetségem. Apám hegedűs szeretett volna lenni, apai nagymamám az egy kutyabőrös magyar család volt, de a nagypapám egy egyszerű parasztember. És édesapám arról mesélt, hogy ő kint a mezőn fából készített magának egy hegedűt, és azon játszott. Tehát neki ez a vágya, hogy hegedű művész legyen, nem sikerült. Írtó jó humorú ember volt. Édesanyám meg egy rendkívül életvidám, embereket nagyon szerető. Nálunk mindig ilyen nagy-nagy társasági társadalmi élet volt. Én emlékszem, gyerekként is mindig úgy aludtam el zajban, emberi morajt hallottam.
Viszont hegedű nem is szerepel a zenei kérései között. Mozart Ádúr zongoraszonátájának harmadik tételét kérte. Tán csak nem azért, mert zongorázott.
De zongoráztam, eltaláltam. De hozzáteszem, nem nagyon szerettem, mert a nővéremmel együtt nekünk kötelező volt, és egy nagyon szigorú zongoratanárnőnk volt.
De Mozartot szereti.
Mozart a líraisága, a könnyedsége, a játékossága, a harmóniája, ami a muzsikájában benne van, ami nekem sokat számít. Az életemben is én nagyon szeretem a harmóniát. Magam körül is, meg igyekszem, hogy bennem is. Márainak van egy gyönyörű gondolata, azt mondja, hogy alkosd és ápold a lelked, mint egy kertet. Figyelj, vagy vigyázz az élet évszakaira, mert minden benned van, tudnod kell ezt, te vagy a kert és a kertész egyszerre. Én erre nagyon-nagyon figyelek, hogy alkossam és ápoljam a lelkem. Na, Mozart zene is olyan, hogy ápolja a lelkedet.
Thank you.
fontos volt az életkezdése, hiszen ünnepelt színésznője lett szülővárosának, Marosvásárhelynek. Minden ilyen kikövezett úton ment egy jó darabig?
Igen, határozottan. A főiskolára való bejutásom az egy picit nem volt akadálymentes, mert mondottam, hogy a szüleim nem túlzottan pártolták ezt a vágyomat. Tusnádon nyaraltunk, és aztán akkor mamámék megvették a vonatjegyet, felültettek, és mondták, na, menj Mártika felvételizni. Maga a felvételi vizsgám sem volt olyan nagyon-nagyon egyszerű, mert én nem készültem semmiből. Bármilyen funán hangzik, rengeteg verset tudtam, mert iskolában nagyon sokat szavaltam, és ennyi volt a tarsolyomba. És én álltam a színpadon, és vártam, hogy megszólítson a bizottság. Ők megvárták, hogy én szólaljak meg. Eltelt egy pár másodperc, és a bizottság elnöke, a híres Kovács György mester felszólt, hogy kislány, tessék, mondja. És akkor halkan megkérdeztem, hogy és mit? És mondta, hogy tessék, mondjon egy verset. Na jó, hát akkor úgy fellélegeztem, hogy hát verset azt tudok, és a Tatjana Levelányeginhez azt mondtam el, hogy jól vagy rosszul fogalmam nincs, és megint következett a csend. És akkor azt kérdezte Kovács György, és milyen helyzetgyakorlattal készült? Megint elhangzott, hogy semmivel. És akkor azt mondta nekem, hogy akkor játssza el, hogy nem sikerült a felvételi vizsgája. Fáradjon le a színpadról, majd fáradjon fel, mondta. Na hát én lefáradtam a színpadról, aztán fel, és a képzeletbeli csengőn csengettem. És oda szóltam a bizottságnak, hogy most én csengetek. Mondták, hogy tudják, látják, játszom el, ne kommentáljon. És akkor teljes őszintességgel és nyitottsággal elmondtam a bizottságnak, hogy hogyan felültettek a vonatra a szüleim, és elengedtek felvételizni, de inkább ellendrukkereim. És olyan nagyon beleéltem magam abba, hogy ez nekem nem fog sikerülni, hogy átéltem a helyzetet, és zokogtam. És abból a improvizált párbeszédből, amit én a szüleimmel úgymond folytattam, hát egy teljes képet adtam a családomról, és a bizottság a hasát fogta, úgy nevetett. Én meg azt hittem, hogy megbuktam, és megszégyenültem meg a házban, én kirohantam zokogva a teremből, futottam egészen hazáig, és este meg se néztem, hogy kik jutottak tovább. És másnap reggel egy elég mérges, turcás hangú hölgy telefonált, az utatom Lulu volt a titkárnő, kereste Bálint Mártát. Drága, mondta nekem, hogy hát magára vár az egész genom, mert hogy az írásbeli vizsgát nem tudják elkezdeni, hát maga tovább jutott a nehéz rostán. Na, aztán sikerült az írásbelim is, a szóbelim is, és hát így jutottam be a Szent György István Színművészeti Főiskolára Vásárhelyen, ami azóta már egyetem. Nagyon sok mesterem volt, a főiskolán én lubickoltam, és a legnagyobb kihívás az volt, hogy gondolja el, első évet végeztem, amikor a híres Kovács György megállított a folyosón, és mondta, hogy Márta, figyelje a próbatáblát. Képzelje el, hogy az akkori negyedévesek előadására az Euripides szállt trójai nőknek a Cassandra szerepét osztotta rá. Akkor ez valami óriási nagy dolog volt, és kihívás, hát teljes ugrottam, nem az óceánba. Arra viszont emlékszem, hogy amikor az ügyelő a bemutató napján színpadra hívott, és a takarásban meghallottam a közönségnek, amit azon nagyon szeretek, a morajlását, hogy tele a ház, abból a morajból tudod, szó szerint haza akartam futni. Alig tudtak visszatartani. Ez volt az egyetlen a főiskola éve szorongást.
És azóta sincs lámpaláza a színpadra lépésre?
De csak lámpaláza. Nem, de hogy is, én nagyon lámpalázas vagyok. Minden egyes fellépés előtt. És az idő múlásával ez nem múlt el, sőt, valahogy az emberben a felelősségérzet még nagyobb, sokkal nagyobb. Nem is tudom elképzelni, színész létezhet lámpaláz nélkül. Szóval nyilván most már sokkal hamarabb megérzem, hogy kialakul az a láthatatlan kapocs, fonal vagy szál a néző és köztem. És érzem azt a pisszenéstelen nézőteret, és érzem, hogy sikerült megérintenem őket. És akkor kezd ez a bizonyos lámpaláz, ugye egyszer csak kész elmúlt, és akkor már csak a szerep van, és akkor lubickolok. A főiskola éveimről rengeteg szerepben próbálhattam ki magam, és dédelgettek a tanáraim. Az, hogy évfolyam első is voltam, hát mondjuk ez nem jelentene egy pályán semmit, de amikor végeztem, akkor egy kulturális folyóiratban megjelentem a címlapján, és ilyen szövege, most indul el Bálint Márta, pont, tehát ígéret voltam. És én annak örülök, hogy azt hiszem, hogy nem kellett csalódniuk bennem. Szatmára kerültem, Szatmár Németi Északi Színház, most Harag György társulat, és ott engem olyan szeretettel fogadtak, és nagyon hamar a közönség is megszeretett, hogy én ott 3,5 felhőtlen évet töltöttem. Nagyon színes volt a palettám, amit nekik köszönhettem. Én ott vígjátékban, zenés műfajban, musicalben, drámai szerepekben kipróbálhattam magam. Utána Harag György és Csorba András hívott Marosvásárhelyre, az akkor nagyon nagy dolog volt. Nagyon nehezen engedtek el Szatmáról. Nagyon fájó szívvel. És igen, 17 évet töltöttem el Marosvásárhelyen a Nemzeti Színháznál. Kiváló rendezőkkel dolgozhattam együtt, Horog Györggyel, Tompa Miklóssal. Nagyon sokat köszönhetek Hunyadi Andrásnak. Nagyon sok szép feladatot kaptam. Pródinak a Dadája, emlékezetes nagyon, a Tamás Járon énekes madarának a Magdóját játszottam. Több mint 150-szer, és a fiam már a pocakomban volt. Nagyokat rugdosott a hasamba, és akkor egyszer mondtam Miklós bácsinak, hogy már akkorákat rúg a tornác jelenetbe a fiam, na akkor szakadt meg ez, és ennek olyan szakmai és közönség sikere volt, nagyon-nagyon melegen emlékszem vissza. Tehát sorolhatnék Aranyember Noémiét, vagy a Vörös Postakocsi Esztelláját, vagy a Boris Vasziljev, hú, nagyon szerettem, itt Csendesek a hajnalok Lizája, Tudornus Átészkunak a Szilveszteréi Álom Máriáját, egy tüneményes szerep volt, vagy Lóvinészkunak a Boga nővérek, ez egy nagyon nagy évű feladat, mert 14 éves Johanna is 60 körül van az előadás végén, de nem hagytam ki a Hozomány nélküli lány Larisszáját, vagy Csiki Gergely, Cifra nyomorúságnak az Eszterét, vagy Shakespeare Király Regan. Hát a színjátszás az átváltozás gyönyörűségét kínálja a nézőnek, meg a színésznek is, és ez minden alkalommal, minden este, minden előadás, minden szerep más és mást kínál. Minden színész erre törekszik, hogy katarzist éljen át a nézővel együtt, hogy jobbá tegye, és ha sikerül ezt a katartikus élményt nyújtani, ez a legtöbb, legnagyobb dolog, amit adhatsz, igen, hogy adja nézőnek. Ettől gyönyörű ez a pálya, de nem csak te adsz, hanem te is gazdagodsz, mint színész. Tehát ez ilyen adok-kapok játék.
Olyan derűs, harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség, mégis Kodály Esti dalát kérte. Ez már az az árnyék, ami végül is valahol megtörte, ketté törte az életét, a karrierjét, amikor áttelepült. Ennek a hangulatnak a zenei megfogalmazódása?
Igen, így van, pontosan. Nincs mit tagadnom. Valóban a családommal való 88-ban ide jövetelünk, megtört a pályám.
Na de miért is jött át? Egyszer, még a Ceausescu korszakban is sikert sikerre halmozó szeretett színésznője volt, ráadásul a szülővárosának.
Én nem akarom magam menteni, mert nincs mentség. Az ötlet nem tőlem származott, a férjemtől. A férjem szabadságra vágyott, és a gyerekem jövőjét féltette. Én maximálisan nem értettem vele egyet. Én egyáltalán senkivel sem értek egyet, aki elhagyta a szülőföldjét.
Hát ha csak nem az életét kellett
menteni. Ha az életét mentette, egészen más. De egyébként nem, nekünk ott a helyünk, ott lenne a helyünk. Tehát én nem akarom magam fölmenteni, nekünk kettőnk között a férjemmel nagyon komoly családi konfliktus volt, mi több elárulok. Ez tényleg magánügy, én válni akartam tőle. De ott volt a 6 éves gyerekem. És tulajdonképpen mi olyan szeretetben, harmóniában élünk, a mai napig is én annyi szeretetet kapok őtől, meg a gyerekemtől, hogy végül is jöttem vele. Ő egyszerűen nem bírta elviselni.
Ceausescu romániáját?
Egyáltalán nem bírta. Mondjuk több atrocitásnak is volt kitéve érdekes, mint jó magam. Már úgy értem, hogy valami mindenki átment. Orvosként milyenek voltak, hogy bejött esetleg szekuritátéről egy ember, és akkor ellátta, és akkor ilyen hálapénzt becsúsztatott a bejegyzési napló alá, amit szerencsére észrevett, és azonnal mondta, hogy tessék, vegye vissza, mert volt olyan, hogy orvost, mit tudom én, 100 leér esetleg bebörtönöztek. Tehát ő több minden inzultusnak volt kitéve.
Most meg a sűvét facsarja itt, ahol vagy.
Így van. Ő is szenvedett. Másként, mint én. Inkább a lelke, mert ő a pályáját, a hivatását abban a pillanatban 2 hét után folytatta. Egy álláshirdetést olvasott, jelentkezett a Bajcsi Kórházba, és nagyon megbecsült orvosként dolgozott első perctől kezdve. Tehát neki nem volt szakmai gondja, mert nekem is mit szépítenem, igenis volt. Nem csak szakmailag szenvedtem meg, hanem én állítom, minden ember, aki a szülőföldjét elhagyja, az lelkiekben biztos vagyok benne, hogy megszenvedi, és rengeteg megpróbáltatáson megy át. Ezt ha tagadja, ha bevallja, biztos vagyok benne. Mi is vándoroltunk egyik albérletből a másikba, az ember kiszolgáltatottá válik, senkit nem ismer, segítséget kell kérnie, és ahhoz hiába van ez a harmonikus család, és az ember arcát vagy természetét talán azt akkor ismered meg, igazán. Tehát az Esti dal nem véletlenül, igen, mi is vándoroltunk. évet voltam a Budapesti Nemzeti Színházban. Az megtiszteltetés, hogy az ember bekerül, a mai napig állítom. De mögöttem volt 20 év. Én akkor éreztem meg először a bőrömön, hogy mit jelent az, amikor nem gondolkodnak benned. Amikor nincs rád szükség, amikor ott ácsorogsz a tömegben, statisztálsz, és szenvedtem tőle. Annyira szenvedtem, hogy én ezt 2 évig bírtam, mindig mondom, hogy alázatból vizsgáztam a Nemzeti Színházban, de én színészként mit érek, egy pillanatig nem tudtam megmutatni magam. És aztán a saját elhatározásomból én ott hagytam. Hát persze nem tudtam, hogy én mit zúdítok magamra. Nagyon sok fele hívtak vidékre, és akkor megint egy óriási dilemma volt. De mit tudtam tenni? A férjem nagyon megbecsült orvos volt. Gergő fiam 8 éves, fogom a gyerekemet, viszem magammal egy színészházba. A család ketté szakadt. Végül is én a családot választottam. És aztán utána kerestem a helyem, ami nem volt egyszerű, és én ezt próbáltam a magam hasznára fordítani, hogy megtaláljam valahogyan az örömömet, megtaláljam a szakmai fejlődés, a kihívást. Hívtak színházakhoz, játszottam a Katona József Színházban, a Budapesti Kamara Színházban, a Művész Színházban, de nem volt örömteli. Nem azt mondom, hogy csak főszerepet kell játszanod, mert én visszatekintek az erdélyi múltamra, akkor azt mondom, hogy csak főszerepeket játszottam. Nem, lehet kis szerepben is, mit tudom én, 3-4 olyan mondatod, amivel adsz valamit a nézőnek, és te is színészként alig várod, hogy elmondd azt a 4 mondatot. Na, én nem ilyen feladatokat kaptam. És öröm nélküli munkát nem szabad. Öröm nélkül nem szabad semmiféle hivatást szerintem folytatni. Márina Vladinak a megszakított repülés, vagy Szerelmen Viszocki előadásban van egy nagyon szép monolog, hogy a boldogtalanság megszenvedése nélkül lehet-e bármit is tudni a boldogságról? Igen, én is megjártam azt mondom, a kínok kényát, mondjuk kipoklót. És talán a boldogságot, vagy a boldog pillanatokat, mert egyfolytában nem lehet boldognak lenni, meg tudom találni, és jobban tudom értékelni, mint talán előtte.
De honnan van magában ennyi erő, hogy talpra állt?
Hát szerintem a jó Isten is segített, biztosan segített, mert ért viszont Pesten egy nagyon nagy öröm, egy magánszínházból kaptam egy felkérést Rimbernek a Júlia kisasszony címszerepére. Vencel Vera és Szakácsi Sándor voltak a partnereim, kiváló előadás volt, állítom, sőt, ilyen kritikát is kaptam, hogy tehetséget jó felfedezni. De 9 előadás után a színház csődbe ment. És akkor én megint kereshettem, hogy most hogyan tovább. És azt mondom, a jó Isten. Egy este csengett a telefonunk, Bécsből kerestek, és kértek egy egyéni estet tőlem. Az első reakcióm az volt, hogy nem, mert ilyet én soha nem csináltam. És Gergő gyermekem hallotta ezt a telefonbeszélgetést, és reggel, mikor iskolába ment, egy honcotól rám nézett, és mondta, hogy édesanyám, nekem te írd le érv ellen érv, hogy miért nem akarod te ezt az estet megcsinálni. És komolyan kellett a gyermekemet renne, leírtam, és délután hazajövet iskolából, mint egy felnőtt férfi elolvasta, és azt mondta, az érvek erősebbek, mondta a 11-12 éves gyermekem, és én előtte pironkodtam, vagy ő volt az a buzdító, végül is megcsináltam az első estemet, Újkori fohász címen, a Világirodalom gyöngyszemeiből állítottam össze ezt az estet, és ennek olyan sikere volt, hogy egy 56-os magyar asszony, aki kint élt, azt mondta az est után, hogy Máta kedves, hogyha nincs ott Pesten szemük és fülük az embereknek, akkor nekem lesz. Ez a hölgy nem menedzserem, én mecénásommá vált, és bejártam Európát, nyugati magyarsággal ő ismertetett meg az esteknek az anyagát, készen kaptam. Rengeteg estem volt, 99-ben váratlanul ez a hölgy elhunyt. És akkor megint kezdődött a neheze, de akkor már megszerettem ezt az utat, az egyéni esteket, és mondtam, hogy ezt itt folytatnom kell.
A Székely János est, amelyhez Bach Máté passióját kérte, már ebből az időszakból való?
Igen, az estem Bach muzsikára épül, gyönyörű íve van a zenének ebben az estemben, és a Bach muzsika amúgy is gyönyörű szép. Székely János fogalmazza meg gyönyörűen. Azt mondja a Bach muzsikáról, hogy zene varázs, zene gyász, zene kín, zene oltalom. Ez valóban Bachnak a zenéje. Székely János költészete az egészen rendkívüli. Székely János a 20. századi magyar irodalom magányos óriása. Költészete szép, időtálló, igaz emberi értékek mellett tesz hitet, megalkuvás nélkül. Rólunk szól, erdélyi emberekről, a erdélyi ember sorsáról. 92-ben jelent meg a Semmi Soha című kötete, és ajándékba kaptam valakitől. A zene című a nagy ívű költeményéhez nyitottam ki, és azok a gondolatok összecsengett az én akkori életemmel. el, akkor határoztam el, hogy én ebből egy estet fogok csinálni. Olyan életszakaszomban érintett meg a költészete, amikor úgy éreztem, hogy az ő gondolataink keresztül az én sorsomról is, az én lelki világomról, az én helyzetemről is, meg az erdélyi magyarságnak a helyzetét nagyon sok mindent tudok elmondani. Különben is a vers akkor él szerintem, mert az tömör dráma, hogyha a színész megérti a költő gondolatát, hangulatát, de hozzáteszi a sajátját is. Székely János nem így fogalmazza a zenében, mint Strindberg Júlia kisasszony. Egy nagyon-nagyon pessimista árszpoétikát ad, hogy az élet olyan, mint a sárfolyam, és mindenki sodródik a saját végzete felé. Ez számomra nagyon pessimista és nagyon életidegen, de sajnos összecsengett életemnek bizonyos szakaszával. De rögtön hozzáteszem, hogy sokkal közelebb áll hozzám Hemingway gondolata, hogy az embert el lehet pusztítani, de legyőzni soha. De azt hiszem, hogy engem sem. Tudok szabadulni a gondolattól, hogy azért ez egyfajta jóvátétel, kárpótlás, kompenzálás a lelkében, azért az önvádért, hogy ott hagyta a szülőföldjét, hogy most akkor így a Kárpát-hazában tudja mindezeket a gondolatokat képviselni, átadni. Valószínű, hogy benne van. Erre még nem gondol? Ilyennyire konkrétan, ahogyan ön megfogalmazta, nem. De amilyen lélekkel én vittem ezeket az esteket, országon belül és határon túlélő magyarok közé. Igen, ez biztos, hogy benne van. Nyilván a Székely János estem és a Sudár Anna egészen mást nyújt az embereknek lelkiekben is, meg mentálisan is, mint a Marina Vladi életrajzi regényéből készült Megszakított repülés vagy szerelme Viszocki. Este Marina Vladi és Viszocki tragikus szerelme. Ez is Bálint Mártáról szól. Arról a feloldhatatlan kettősségről, amiben az élet tudja sodorni az embert, és ahol mindenképp csak úgy tud dönteni, hogy a lelke egyik fele ott marad, vagy megsemmisül. Engem megérintett ez a hihetetlen, óriási, mennyet poklot megjáró szerelem. Ez nem mindenkinek adatik meg, de ami még megfogott, az, hogy én is diktatúrában éltem, ugyanúgy, mint Viszocki. Viszockinak a patriotizmusa hatalmas, bennem is. A szülőföldem ez zsigereimmel kötődöm a mai napig, minden kicsi idegszálammal, és mindig az otthon üzenete az nagyon mélyen megérint. És nagyon érdekes volt, hogy Marina ajtót vagy ablakot nyitott Viszockinak a szabad világ fele. Viszockinak a patriotizmusa ettől még erőteljesebb lett, még inkább összezavarodott a szovjet elnyomatás és a megtapasztalt szabadság között, és még jobban alkoholhoz, droghoz nyúlt, tehát az önpusztító élete az nem, hogy ettől gyógyult volna, hanem felerősödött. Pontosan az a lelki gyötrődés, ami valóban levallom, engem is gyötör. Nekem iszonyatos honvágyom volt évtizedeken át. Mondjuk annyit gyógyultam, hogy az valamelyest csitult.
És ezt a két fél életpályát forrasztja össze, koronázza meg a Sudi, meg a gyermekének a remélhetően boldog sorsa.
A gyermekem csodálatos, hogy Jóistennek egy ajándéka. Nem csak a férjem, de a gyerekem is rendkívül okos, értelmes és nagyon jó gyerek. Ő nem szeretné, hogy beszéljek róla, de Tudományos Akadémiának a munkatársa és a Corvinus Egyetemen tanít. Tehát ő megtalálta itt a helyét. A Kossuth díj a számomra a kettős egy visszaigazolás, hogy megérte küzdeni és értéket teremteni a magyar kultúra szolgálatában. És másrészt én egész fiatal színésznő voltam, amikor ifjú Dumának a gondolata árszpoétikámmá vált, ami úgy hangzik, hogy színház olyan, mint a szerelem, jó kedély, erő, egészség és fiatalság kell hozzá. Most számomra a színház valóban olyan, mint a szerelem, mert a szerelem szeszélyes. mert forrón tud dédelgetni, szárnyakat tud adni, cirogat, de mélybe taszít, megsebezhet, ami nagyon tud fájni. És ez a kettősség az én pályámra abszolút jellemző. Igen, volt egy 20 évem, amikor a szerelemre hasonlítva szárnyakat kaptam a pályámtól, dédelgetett, cirogatott, és bizony volt egy olyan szakasz, amikor sebeket kaptam. De próbáltam ezeket a sebeket nem nyalogatni és nem siránkozni, hanem megpróbáltam a hasznomra fordítani. És a Jóisten segítségével szóval is sikerült, és örömemet lelem benne.
Még állítam az örök tavasz, mégis csak azért is.
Igen. Mondhatnám azt is, hogy akkor ez a Kossuth díj egy életen áttartó szerelemnek a beteljesülése.
Én meg arra gondoltam, hogy tényleg olyan, mintha örök tavasz lenne a lelkében.
Szabó Lőrinc mondja, hogy csontomig cseng a napsugár. Na igen, nekem is úgy érzem, hogy igyekszem, hogy csontomig csengen a napsugár, és megpróbálok mindent, amit lehet. Persze nem tudom eleget hangoztatni, egy olyan családi háttér van mögöttem. Nekem a szeretet az lételemem. Én nélküle nem tudok élni. Olyan, mint a levegő, és ezt megkapom a családomtól. És azt hiszem, hogy ezért is tudtam sok mindent elérni.
És ezek szerint megkapta a pályájától és a közönségtől is.
A közönségtől én mindig megkaptam. A közönség szeretetét és az elismerését azt itt Magyarországon is mindig érzem. Gyönyörű, tényleg fantasztikus leveleket kapok, visszaigazolásra. Például a Szegény Sudár Annát 3 évadon át a Pesti Magyar Színházban játszottam. Egyik előadás után az ügyelő fölszólt, hogy ne tessék elmenni, mert szeretnének a nézők beszélgetni. Tehát nem én kértem, ami divat manapság, hogy a nézőt megszólítjuk, hanem ők. És amikor lementem, nagy örömömre mind fiatalok voltak. És akkor egy nagyon-nagyon élénk párbeszéd alakult ki. Kezdetben köztem és köztük, és utána a fiatalok egymás között. Az identitásról volt szó. Rendkívül fontosnak tartom a hovatartozást. Nagyon. És akkor este, mikor mentem hazafele, akkor mondtam, hogy igen, Márta, elérted a célodat, amiért ezt az előadást játszod. Vagy az öltözőbe egy édesanyja lányával bejött hozzám, és könnyes szemmel megköszönte az előadást, és elmondta, hogy ő nemrég váltak el a férjétől. Németországban éltek, és a válás után úgy döntött, hogy hazamegy. És a kislánya kölyön, 17-18 éves lehetett, nem tudta eldönteni, hogy a papával marad, vagy az édesanyjával hazajön Magyarországra. És azt mondta a mama és a kislány, ez az előadás erősítette meg azt, hogy az édesanyjával jön. Na hát ezek olyan visszajelzések, ami engem megerősít abban, hogy a nézőnek adok. Én is kapok, de adok nekik.
Akkor most már itt is, ott is otthon van végre.
Ez olyan sizoid állapot. Az otthon, a szülőföld, az kitörülhetetlen. Széke Jánosnak ebben a Zene című versében van a gyönyörű záró gondolat, hogy azt mondja, a gazok között teremni meg valamit, amit ám vigasztad valamikor valakinek. Szerintem ez lehet, hogy pessimista, de az, hogy adjál, hogy alkossál. De ha szülőföld csilla, akkor zárhatjuk azzal is, hogy ugye én a diktatúrában voltam színésznő nagyon mostóak körülmények között, és mi az ottani kollégáim, a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar színház ápolásáért és fennmaradásáért missziót teljesítettünk. Én ugyanebben a szellemben folytattam itt Magyarországon a hivatásomat, és Magyari Lajosnak van a gyönyörű gondolata, az, hogy óvom a szót a hazulról hozottat. Hát én változatlanul óvom a szót a hazulról hozottat. Azt mondom, hogy ez a pokol, amit én megjártam, gazdagabbá tett. És a boldog pillanatokat talán sokkal-jokkal jobban tudom értékelni. Ezt megéltem, és néha azt mondom, hogy igen, ez volt a sorsom, ez volt az én utam, ez nekem kellett. Minden fontos esemény tulajdonképpen a szülőföldemhez kötődik. Tehát túl szép volt az az időszak. Lehet, hogy ha ez így folytatódik, akkor nem is értem meg volna bizonyos mélységeket. Ezt nekem be kellett járni. És azt mondom, hogy igen, igen, gazdagodtam, és a pályám is gazdagodott, kiteljesedett más formában, mint előtte csapatban.
Tudja miért? Vagy legalábbis én azt gondolom, mert az udítás azért végül mégis mind végig a szeretet volt, és maradt.
Igen, maradt. Mondtam, levegő nekem a szeretet.
Thank you.
Vendégem Bálint Márta Kossuth és Magyar Örökség díjas színművésznő volt. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Kaphegyen, FM 107,2. Rádió Színház.
A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre. Első rész.
Jó, jó, értem én a célzást, deák urak. Tessék, itt a friss kapalás. Igyanak, egészségük.
Cornelis apom, maga méri a legjobb sert Utrecht városában.
Egész Európában. Ne fukarkodj a dicsérettel, ha már a pénzünkkel úgyis kínján kell bánnunk. Egész Európában. Á, túloznak a fiatal urak.
Nekünk elhiheti. Végig vándoroltuk mi az egész földrészt. Erdélyországtól idáig Németalföldön. Megízleltük a zsereket meg a borokat Hamburgban, épp úgy, mint a Rajna völgyében, igaz-e jár?
Nem igen élek itt allal, de szó, ami szó, Cornelis apu vendéglőjében én is jól érzem
magam. Ez a legnagyobb dicséret, apu, mert eleddig úgy tudtuk, hogy a mi Csere Jánosunk csak a könyvek között érzi jól magát.
Kérem, én mindent elkövetek, hogy a vendégeim jól mulassanak. Azért is hívtam ide a bábjátékos mestert, világjárt ember.
Hol az a mester, Cornelis apu?
Na, már itt is van.
Végre valami látni van! Vendégem!
Komédiát! Lássuk a vendégét!
Vendre nem lesz! De más fele van, igen?
Ah, vágjon bele, mester uram!
Hát hallgassák meg előbb a prológust!
Na, a báb nem ember, ám de az ember néha báb. Zsinóról ránkba játsz a nagy históriát. Főpapuk és királyok mozgattak mindent eddig. Anno Domini 1649-ig. Ekkor kézbe vette szorszát az angol polgár, s királya, Stuart Károly feje, a farba hult már! Mi ez? Dorom! Füstös! Bok! Ugye? Bok! E rongy lesz a palás. E tökkolok a fej. No, nézd a koronás. Udvari papja éppen tanácsot ad neki. Felség!
A nyakozást még elkerülheti, ha nem nyakasztodik.
Elég! Felnyászallak, te ócsaripők! Istenben boldogult királyom emlékét gyalázod! Ezt megkeserülöd!
Kapitány úr, tegy el a kardját! Az én vendéglőmben nem szokás verekedni!
Te is megkaphatod, ha utamba állsz! Azt hittem a magamfajta angol királyi testőrtiszt legalább vendégjogon megérdemli a hollandusoktól, hogy ne gúnyolják, ami neki szent! Védje meg a bábosát, aki akarja, mert én istenemre...
Gyönyörgyön! Uraim! Mentsenek meg! Én csupán, hát kegyelem!
Nem szégyeli magát, sőr!
Itt csak pennaforgatók, meg szerszámforgatók, kézművesek vannak. Mit hadonázik azzal a karddal?
Hívjuk a polgárőrséget!
Hát jó. Nem veszem vérét a hitványnak. Méltatlan a kardom suhintására. De a bábúit, meg a paraványát, vagy miét, elkobzom.
Elkobozza? Mi jogon?
Mi jogon? Akinek nem tetszik, ráncson kardot érte. Na, ide, Holmika.
Kegyelmes uram, ne tegye ezt velem. Kérem, könyörgök. Rajtam ágmosztokat vándorol akarja megbosszulni. Az angol polgárok tettei...
Elég a fecsegésből. Ide vele. Azt a bábút is, úgy. A ládát is.
Ne, ne, kérem, ne. Hát egyik tartom, míg új bábukat faragok. Mi lesz a családommal? Könyörgök, tétenában könyörgök. Kegyelmes uram.
Ne alászkodjék meg előtte. Tisztúr! Minek kell magának ez a hol?
Semmire. Tűzbe hányom.
János, ne avatkozz bele. Tudod, milyen szigorú az univerzitás? A diák keveredik a kocsmai csetepatékba.
Mennyi pénzt kér az elkobzott bábokért, tisztul?
Nem vagyok kalmár.
Túl sok a pénze? Nem is tudtam, hogy Cromwellék fizetést adnak a szökevényeknek.
Nem vagyok szökevény. Ha úri emberekkel állnék szemben... Az éles szavakra most éles pengével felelnék. De ahol a kalmárok az ország urai, kénytelen vagyok én is az ő nyelvüket beszélni. Jó, 3 aranyért a magáé ez a rakás ócskaság.
Háborító, én meg...
Tessék, itt a 3 arany.
De János, honnét van pénzed, hiszen tegnap hozták meg Erdélyből a püspök úrtól a stipendiumomat.
Tehát... Légyeszednél, János, miből akarsz megélni?
Ne félts engem. Akad még uzsorás Utrechtben, aki könyvet is elfogad zálogba.
Bábus mester, tessék! És folytassa a komédiát! Tudnunk kell mindnyájunknak, hogy mi történik a nagyvilágban.
Rántottam gyöpöt, vetettem gyöngyöt, hajtottam ágát, szedtem virágát.
Szántottam gyöpöt, vetettem gyöngyöt, hajtottam ágát, szedtem virágát.
Maga ismeri ezt az éneket, apácai uram? Hamar meghódították a mi dalaink.
Tudja, Aletta kisasszony, én ezt a dalt még odahaza tanultam. Kolozsvári diákok és fonólányok társaságában.
Mert az hogy lehet? Maguk felé hollandus nótákat énekelnek a fonóban.
Nem, de a dallamok, akár csak a diákok kószálnak, vándorolnak városokon, országokon át. Távoli emberek érzései találhatnak így egymásra.
Maga nagyon messziről jött, apácai uram. Nem is tudom elképzelni, mennyire fájdalmas lehet egyedül, idegenek között.
Európa széles, hatalmas föld. De ugyanaz a föld. Ha egyik végében gyöngyöt vetnek, a másik végében is szedhetik virágát. Ezért nem érzem magam idegennek. Megnyugtató és erőt adó, ha tudom, nem csak magyar vagyok, hanem európai is.
Hát, én már itthon vagyok. Köszönöm, hogy hazakísért.
Örömmel tettem, Aletta kisasszony. Holnap is eljön a Biblia magyarázatra? Ugye eljön?
Ha apám elenged.
Miért ne engedné el? Milyen vallásos, bibliás ember?
Éppen azért. Apám szívesebben látná, ha a Biblia körünk vezetője tekintélyes, koros férfiú lenne.
Ami a tekintélyt illeti, mindent megcselekszem, hogy elérjem azt a tudományos körökben. Korosnak pedig... Koros leszek előbb-utóbb, még ha nem is cselekszem semmit.
Nem olyan bizonyos. Példának okáért táplálkoznia is kell, ha korosabb akar lenni. Amióta megismertem, maga egyre soványabb, gyengébb. A tekintét az emberek a test alakján is mérik.
Az elfélékkel nem sokat törődöm.
Rosszul teszi.
Nem az a fontos, mekkora a gyertya, hanem hogy milyen a fénye.
A vézna gyertya hamarabb kialszik. Tudja, kérdeztem maga felől Jakabot, az utcán beli diákot. Azt mondja, napok óta nem látja apácai uramat a menzán. Nem lehet talán étkezni? Beteg?
Nem, dehogyis. Nem. Köszönöm, hogy érdeklődik utánam másoknál is. Ígérem, Anetta kisasszony, jövő hónaptól újra fizetem a menzadíjat. Akkor a kiválthatom már a zálogba tett Descartes könyvemet.
A könyvért takarékoskodik?
Mi másért takarékoskodnék? Ételért, italért? Csak annyi kell, hogy megmaradjunk. Az elnehezült gyomor tompítja az elmét.
De a koplalástól a test túlontúl legyengül.
Ne féltsen engem, Anetta kisasszony, megszoktam én már a koplalást. Apácára, ahol születtem, az éhínség nem úgy tért be, mint váratlan, ritka vendég. Inkább úgy, mint az adószedő, gyakorta, konokul, ismerősképpel. Apám is csak abból élt, amit a föld adott. A föld pedig hol adott, hol nem. És ha adott, ki tudhatta, mennyit visz el egy rablókedvű nagyúr, vagy éppenséggel a megszorult Brassó városa.
De ha rossz volt a termés, akkor se kellett volna éhezniük. A kereskedőik miért nem vásárolták össze külországokban az árut? Arra való akar már, hogy pótolja, amiben otthon szükséget éreznek.
Aletta kisasszony. Maga úgy képzeli, hogy mindenütt olyan az életrendje, mint itt, ahol nevelkedett. Mi nálunk nem igen élnek meg a kereskedők. Az én családom például nem tudna mivel fizetni nekik. Igencsak elcsodálkoznék a kisasszony, ha egyszer úgy fordulna a sora és megpillantaná a mi falvainkat.
Nagyon szeretném, ha...
Miért hagyta abba, kisasszony?
Szeretném, ha... Ha eljönne vasárnap hozzánk ebédre, igyekszem majd eltalálni az ízlését.
Köszönöm. Boldogan elfogadom a meghívást.
Apus.
Tessék, mit akarsz?
Jaj, figyelj már egy kicsit ide. Emeld fel az orrod azokból az üzleti könyvekből. A legfontosabb dolgokról sem tudok veled szót váltani.
Ne zsörtölődj már, anyus. Nekem egyébként is ez a legfontosabb üzlet.
A lányod...
Mi van Alettával?
A lányod szerelmes.
Szerelmes?
Miért csodálkozol ezen? Már 18 éves. Az ő korában én már a feleséged voltam.
Na de hát, miből gondolod, hogy szerelmes?
Jaj, te semmit sem veszel észre. Csak az jár az eszedben, hogy mennyit nyersz a borson, mennyit veszítesz a gyömbére.
Nem veszítek a gyömbére. Vett tudomásul, hogy nem veszítek.
Jó, hát csak úgy mondtam, na. Ha vetnél néha egy pillantást a lányodra, láthatnád, mennyire megváltozott. Egyszer csapong, táncol, viháncol... Máskor elmélázik. Meg-megáll kezében a tű.
És kibe bolondult bele, he?
Hát, abba a keszeg diákba, aki a bibliaolvasókört vezeti. Eminens.
Apácaiba?
Uh-huh.
Ismerem.
Oh.
A tanulók között azt mondják, ő a legkiválóbb elme Utrechtben.
Jaj, de én annyira félek, apus, én annyira félek.
Ugyan, mitől félsz?
Hát, tehát az a fiatalember nem ide valósi. Azt mondja, Aletta az erdélyi fejedelemségből érkezett. Oda is tér majd vissza. Elviszi a lányom. Mindenható Istenem, ne enged.
Nincs olyan ország, amely azért küldené külhoni iskolákba a fiait, hogy ott ragadjanak egész életükre.
Istenem, hát nem adhatjuk hozzá Alettát. Mi lenne az én törékeny kislányomból azon a barbár földön? Azt mondják, hogy törökök meg tatárok is vannak. Elrabolhatják, rabszolgának...
Ne beszélj már ilyeneket, anyus. Ahol ilyen művelt, jóra való szerény fiúkat tudnak nevelni, az a föld nem lehet annyira barbár. Meg aztán az efféle tehetséges fiatal emberekben nagy ám a becsvágy. Hírnévre, babérokra vágynak. A könyveiket nyomtatásban akarják látni. Vitákban szeretnék legyőzni a legnevesebb hollandus, flamandus, német, dán professzorokat. És végül maguk is professzori székre pályáznak. Ismered én ilyet? Nem is egy.
Nem eresztem el az én kis Alettámat. Nem, én nem eresztem el. Inkább betegedjék bele a búslakodásba. Majd meggyógyul. De ha elmegy oda, az az életébe
nyugodj
kerül.
Nyugodj meg, na. Csak is rajtunk áll, hogy oda mennek-e, vagy sem.
Miért? Te meg tudod akadályozni?
Ha valaki a tudomány hajójára száll, hamarabb célt ér, ha a jó mód szelét fogja a vitorlájába. Ez az apácai nem jár velünk rosszul. De mi sem ő vele. Gondolnunk kell a jövőnkre is. Nem adok 6-8 évet, és a mi vőnket, ha az lesz Isten segítségével, kinevezik valamelyik univerzitás rektorává. Az univerzitások eddig is jó vásárlói voltak, egyszer még főszállítójuk lehet.
Néha már nem is tudom, hogy jól neveltük-e a lányunkat. Miért akar mindig különbözni a többi polgárlánytól? 15-16 évesen valamennyien diákokba vagy tengerészekbe szerelmesek. De 17-18 éves korukra benő a fejük lágya. Hozzámennek a szomszéd kereskedő fiához, nem vágnak neki bizonytalan utaknak.
Az én vérem folyik ebben a gyerekben. Hol tartanánk, ha ugyanoda küldözgettem volna a hajóimat, ahová a többiek?
A hajóidért is aggódtam. Hogy ne félteném a lányomat. Nem adom hozzá, nem adom. Csak ha megígéred, a Bibliára esküdve megígéred, hogy örökre itt marasztalod azt a magyar fiút. Istenem, köszönöm ezt a boldog pillanatot.
Tisztelt vendégsereg! Szívből köszönöm Voétius úrnak, az univerzitás nagyhírű professzorának, hogy megtisztelte kis családunkat, és eljött Aletta lányunk, valamint apácai Csere János úr eljegyzési lakomájára. Kérem a professzor urat, mondja el pohár köszöntőjét. Szép tulipán tüneményt termett Hollandia földje. Méltó rák itt Erdély küldött jó Csere János. Ő bár tud latinul, görögül, arabul ragyogóan, érti a kád, szír, német, héber, francia nyelvet, hitvesi boldogság nyelvét gyakorolja ezentúl. Rendkívül hálára kötelezett professzor.
Voétius nem pazarolja akárkire a hexametereket.
Professzor uram, most úgy illenék, hogy köszönetemet magam is hexameteres poémában fejezzem ki, de megvallom, ezúttal, és ez univerzitási pályámon először fordul elő, nem készültem.
Lesz most neked mire készülned, fiam. Én nem csupán a házas életre gondoltam. Valami másra, amit meglepetésnek szántam, és most ez a legjobb alkalom, hogy előálljak vele. Már az idei őszön a teológia doktora lehetsz, Johannes Apacius.
Én? De hát itt Utrechtben 3-4 év is eltelik, amíg doktort avatnak. Akkor is azok közül, akik már elérték a 30. évüket. Én meg alig töltöttem be a 25. Minek köszönhetem, professzor?
A szorgalmadnak, a tudásodnak, Amice. De nem itt Utrechtben doktorálsz majd, hanem Harderwijkben.
Az új univerzitáson? Ott még senki sem szerzett doktorátust.
Éppen azért. A Harderwijkiek szeretnék, ha első doktoruk például szolgálna az utána következőknek. Engem kértek, ajánljak valakit. Oda költöznek? Mert akkor házat kell vennem nekik Harderwijkben. Ó, még ráér, van der Mát uram. János a doktori vizsga után visszajön Utrechtbe. De nem telik bele 3-4 esztendő, a Harderwijkiek maguk ajánlanak neki katedrát. Professzor úr, a kegyelmed jó indulata és biztató szava olyan nekünk, mint a jó szél a hazatartó hajóknak. Bravo! Bravissimo, van der Mát úr! Mintha maga is poéta. Nem vagyok én poéta, sajnos. Így hát szavak híján másképp szeretnék a hálámról tanúságot tenni. Ha új épületre lenne szüksége városunk univerzitásának, Szívesen állom a kőműves munka költségei.
Kétkirbabán, nagy imáncsak, drágább szundik virágszaj. Őriz jó anyácskát. Kétkirbabán, nagy imáncsak, drágább.
Kérlek, Aletta, anyád szobájába vinnéd ezt a bölcsőt, talán le tudnék vinni egy mondatot, anélkül, hogy megakadnék. Ha elmegy a kazuló és a könyvtárban dolgozom, akkor azért szipogsz, miért nem vagyok a közeletekben. Ha meg itthon maradok...
Már is megyünk. Gyere, csöpségem.
Bocsáss meg, Aletta, nem akartam. Gyenge vagyok, nem tudok uralkodni magamon. Maradjatok itt.
Igaza volt, János. Mi kérünk bocsánatot. A fiacskája meg én. Nem zavarjuk többet.
Joggal gondolhatod, hogy kitör belőlem a barbár, ahogy felétek mondják. Nem tudom, mi van velem.
Én tudom. Elfáradt. Kimeríti a sok munka, az aggodalom, a tanulás, a fordítás, az írás. Nyugalomra van szükség. Gyere, bocsáska. Gyere.
De én nem így akartam, várj! Uram Istenem.
Elaludt. Összekaptatok az uraddal?
Nem, dehogy, anya.
Hallottam, hogy rád kiáltott.
Nem is kiáltott. Csak egy kicsit megemelte a hangját.
Megértem őt. Meglásd, másképp zajlik majd az életetek. Ha majd elkészül a házatok Hardervégben, tudod?
Anya, én félek, hogy nem készül el.
Hogy mondhatsz ilyet? Apád már megvette a telket, szerződtette a munkásokat.
Nem arra gondolok. Anya, én azt hiszem, János másért türelmetlen és nyugtalan. Nem érzi igazán otthonának a mi otthonunkat.
Édes kislányom, mindig így van ez, ha a férj lakik az asszonyházánál. Idő kell neki, meg valami más is. Biztonság. Majd, ha a sajátotokban laktok, elegendő lesz a jövedelme, és nem ül a lelkén, hogy az apósa támogatására szorul. Hidd el, Alettám. Ez a felemás állapot viseli meg a férjedet. Diák, de már családja van, a teológia doktora, de még nem látja hasznát. Elszakadt a szülőföldjétől, de mindidáig nem szokta meg új hazáját.
János haza akar menni. Erdélybe.
Mondta neked?
Nem. Egy szóval sem említette.
Hát akkor csak képzelődsz. Vágyakozik a gyerekkori tájak után, hiányzik neki a magyar szó. Ennyi az egész.
Nem. Szent elhatározása, hogy hazautazik. Érzem, tudom.
Kislányom, ne csak a megérzéseidre hallgass. Gondolkozz egy kicsit. A férjed hatalmas munkába fogott. Itt mi nálunk. Enciklopédiát ír. A világ mindenféle dolgait szándékozik könyvekbe foglalni. Apád már adott is előleget a nyomdásznak. Évek telnek bele, amíg János ezzel az óriási művel elkészül. Nem igen siet az haza katonák, rablók, csordapásztorok közé, aki enciklopédiába kezd.
Én is gondoltam erre. De éppen ettől erősödött meg bennem a bizonyosság, hogy haza akar menni.
Hogy?
Az enciklopédiát, anya, magyar nyelven írja.
A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Az első részt hallották. Írta Gyárfás Endre. Rendezte Avanesian Alex.
A hangfelvétel 1975-ben készült. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
2 óra hír.